Ma az a dolgom, hogy adatbázisban kutakodjak, ami egy technikai tudást igényel, egy repetitív, azt gondolom, hogy egy intro személyiséget igényel az, aki szereti nézni egész nap a komputerét és csinálni, a másik feladat pedig, hogy föl kell hívni a jelöltet, és valójában egy értékesítési attitűddel, irtózatos kitartással és kudarckezelési képességgel bíró ügynöki jelenlét kell, ahol én egy értékesítő vagyok.
Jelölt vezérelt piacról beszélünk, és ők fogják eldönteni, hogy a több ajánlatból melyiket fogják választani.
Jelenlegi környezetben, ha nincs megfelelő embered, és nem tudod pótolni a fluktuációt, akkor az üzleted bukod el. A magyar munkaerőpiacnak egy drámájának látom azt, hogy nem fektetünk rendszer szinten eleget a képzésbe, edukációba, nincs megfelelő támogatás ennek a dolognak, és ez csak úgy tud megoldódni, hogy mi nem egy összeszerelő ország leszünk, hanem képzett emberek országa leszünk.
Sziasztok, kedves hallgatók! Illés József vagyok, ez itt a Fel vagy véve munkaerőpiaci podcast Fröccs 8. adása. Decembert írunk, és amikor ez a podcast adásba kerül, január lesz, és szeretnénk ezt a mostani alkalmat arra felhasználni, hogy egy picit előre tekintsünk, és nézzük meg, hogy 2022-ben a recruitment területen mi vár ránk. Ehhez Toldi Gábort kértem meg beszélgetőtársnak. Szia, Gábor!
Szervusztok!
Gábor toborzási stratéga, a DTC ügyvezetője, a Social Talent megoldás kelet-európai képviselője, és még sok minden más, ami majd ki fog derülni a beszélgetésből. A mai alkalmat az mellett, hogy egy picit előre tekintünk trendekben, az egyes iparágakban, mi várható egyáltalán a recruitment szakmában, mi várható a 2022-es évben, lesz még majd szó képzésről, oktatásról, social talentről, képzési anyagokról, ezeknek a szerepéről a recruitment folyamatban és az iparágon belül lesz szó majd az ajánlási rendszerekről, és hogy milyen kitüntetett szerepük van a toborzási csatornákban, és még nagyon sok izgalmas témát terveztünk a mai alkalommal, úgyhogy remélem minél többen hallgattok bennünket. Mielőtt belekezdenénk a konkrétumokba, egy pár szóban, Gábor, kérlek, mutasd be magad a hallgatóknak.
Ez mindig egy nehéz feladat, hogy 20 évet hogyan próbálja felölelni, de azt szoktuk mondani magunkról, hogy egy toborzás megoldás szolgáltató vagyunk. Egyébként a DTC most már 7. éve működik, de hogy előtte voltam a Trendquadernek a központi régi igazgatója, ahol 2000 kölcsönzöttél feleltem. Korábban egy Hewitt nevű vállalatnál dolgoztam tanácsadóként, akit ma Kincentricnek hívnak legjobban, így ismerik, akkor a legjobb munkahely felmérésen dolgoztunk. Ez alatt az időszak alatt szerveztem meg párhuzamosan a Personal Hungary szakkiállítást, ami már el lett temetve azóta, de hogy ezért közel 15 évet megélt, és utána volt 6 év nagyon izgalmas időszak az életemben, még a DTC előtt, amit meg a HVG a berkein belül, a HVG HR Center üzleti igazgatójaként töltöttem. És az elmúlt 7 évben pedig a Social Talent kelet-európai partnere vagyunk, később behoztunk még egy márkát, az a First Bird, ott is kelet-európai képviselettel működünk, sőt a mai tevékenységeink mellett van klasszikus stratégiai toborzási tanácsadás nagy vállalatoknak, tényleg komoly cégeknek dolgozhatunk, ami nyilván egy büszkeség, egy lehetőség és sokféle kihívás, de ez inkább egy butikbolt, és végezetül, de nem utolsó sorban pedig vannak a toborzási szakma számára a szervezet rendezvényeink, tavasszal a Recruitek, ősszel a Blue, és van egy romániai lábunk is, ahol például van olyan, hogy Recruitek Románia, amit idén már szervezés alatt van, és jövő márciusban harmadszorra csinálunk.
És ezek már élő rendezvények lesznek újra, vagy pedig vegyes, félig online, félig on-site?
A rövid válasz az, hogy hibrid, és szerintem ez egy elképesztően izgalmas út. Én bevallom őszintén, minden izzadságával együtt szerettem, ahogy eljutottunk oda, ahol most vagyunk, és ha például az idei, de 21-es Blue első hibrid rendezvényünket kell nézni, akkor ez minden szempontból egy sikertörténet. Az, hogy képesek vagyunk egyszerre offline és online eventet szervezni úgy, hogy egyébként a mindkét ügyfélnek értem ez alatt a résztvevőinket, akik eljöttek a rendezvényre, egyet váltottak és meghallgatták azt a tartalmat, amit mi szerkesztettünk. Ők élménnyel vagy élvezettel jöttek el, és a visszajelzéseik alapján elégedettek voltak, azt gondolom, hogy ez fantasztikus. Azon felül, hogy ez messze nem a Covid-ról szól mostanra, hanem nagyon sok olyan vevő volt, aki azt mondta, hogy figyelj, én kényelem, én nem jövök föl Budapestre, nem kell utaznom, nem kell küzdenem a parkolással, viszont lehet, hogy azt a három előadást akarom meghallgatni. Tehát, hogy ez egy ilyen...
Ez nem egy workaround, egy helyettesítő pótlék a korábbi klasszikus rendezvényi forma mellett, hanem ez új látogatókat is be tud húzni, és velünk marad, úgy érzed?
Abszolút. A sokat elmond, hogy soha annyi jegyet nem adtunk el, mint most, idén ősszel.
Tehát volt az első, ugye? Ami már hibridben, mert én emlékszem, hogy a tavaszi Recruiter-en ott mi is részt vettünk, az meg egy teljesen online rendezvény
az full volt. Online, és előtte is volt egy online Blunk is, ugye ez az, akkor nagyon sokat tanultunk meg erről a közvetítéses, streaminges történetről, mennyire utálja a hallgató értelmezett alatt a konferencia résztvevőt, hogy egy újabb platformot kell megtanulni, miért fontos az, hogy a basic-basic-ében a legegyszerűbb felhasználói élményt nyújtsuk a legkönnyebben, tehát hogy ezt biztosítsuk. Szerintem ez a hibrid struktúra, ez nagyon izgalmas, pláne, hogy egyébként elképesztően sokat tudsz benne megvalósítani, és tudsz erre egyszerre online és offline is lenni. Tehát, hogy ez szervezési
a networkingben
is.
Például milyen előnyöket látsz abban, hogy hibrid megoldásban csináljátok a rendezvényt? Tehát ti éltek azzal, hogy összekevertek mondjuk online beköszönő vendégeket, és ők valamilyen chatszobában találkoznak, vagy ilyen még nincs?
A rövid válasz az, hogy van, és szerintem ez egy... Na, kezdjük a motivációkról, jó? Tehát, hogy mindenkinek más a motiváció ebben a történetben. Nyilván a rendezvény biznisz az két helyről nyeri a bevételi forrását, ez egyik a szponzorok, a másik pedig a résztvevők. A Covid elsöpört rengeteg rendezvényt, és én azt látom, hogy a HR piacon is elképesztő mennyiségű ingyenes rendezvénnyel lettünk. Tehát hirtelen lettünk webináriumokkal, online konferenciákkal, az, hogy ott milyen content quality-t kapsz, és hogy mennyire minőségi tudást, vagy pedig sales speech-eket hallgatsz, az egy mindenki saját hőmérője alapján ítéltesse meg, de hogy elképesztő zaj lett. Tehát a minőségi tartalomért szerintem arra igény van, és nagyon kevés az a hely, ahol egyébként a résztvevő hajlandó fizetni azért a minőségi tartalomért. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy mi a rendezvényen, a Recruiter-en is, a Blunt is, és ezt a jegyértékesítés alapján mondom, hogy nekünk úgy tűnik, hogy sikerül a piac elvárásait megugranunk, és ennek megfelelően olyan tartalmat hozni, ami egyébként minden évről azért stressz is, meg kihívás is, hogy tudsz olyan szintet hozni. A networkingre visszatérve, a szponzorok akarnak networkölni, hogy minél inkább kapcsolatba kerüljenek. Van olyan szponzor, aki azt mondja, hogy engem nem érdekel az online, mert hogy én kapcsolatba akarok kerülni a vevőddel, de hogy a Social Talentben nekünk van egy social selling programunk. Ezt a leginkább munkaerő közvetítő ügynökségi területnek adjuk. A social selling az szerintem 5 éve lemez B2B értékesítésben. Tehát, hogy én értem azt, hogy a eladó az kapcsolatba akar kerülni személyesen, mert hogy úgy működik ez a történet, de ma már nem így működik a vevő. Tehát, hogy a vevőnek a útja, a vásárlási út, az nem így alakul ki mostanra, hogy én oda megyek a vevőmhöz, hanem így tűnünk egy podcasten, beszélgetünk valamiről, ezt valaki meghallja, abból van valami fajta gondolat, azután kapcsolatba kerül, és sokféle információ van, és az értékesítés az ma már nem egy klasszik, tényleg direkt értékesítési úton megy, hanem sokkal inkább egy ügyfél edukáción és egy szakmai pozícionáláson keresztül megy. Ezt vannak olyan szponzorok, akik megértik, és mennek nagyon erősen ebbe az irányba. Mi rengeteg energiát teszünk abba, hogy nálunk megjelenő B2B szolgáltatásokat kínáló szponzorok, ők valami fajta edukációban részesülnek abba, hogy kéne ezt csinálni. És van, aki nagyon jól adoptál, és minket is lekörözve újat mutat nekünk is, hogy na, ezt így kell, és hú, de jó. És hát vannak azok a szereplők, akik mondjuk úgy, hogy inkább ebben ilyen követő státuszban vannak, és még van hely bőven a fejlődésre. Úgyhogy az, hogy a networking az hogyan működik, az szerintem az egy szemléletváltás. Ma pusztán egy ingyenes rendezvényre elhívni vevőket, a vevők számára teljesen világos az, hogy nekik el akarnak adni, és egyébként az idejük a legdrágább, és a figyelmük a legdrágább, nincs idejük erre. Akkor az, egyszerűen annyi meetingen ülsz, nincs erre klasszikusan így igény, hogyha én egy szakmai programra hívom el, ahol én fogok kapni valamit, ahol van egy értékígéret, na arra szívesen eljövök, és arra fogom rászánni az időmet így, hogy kapcsolatba kerüljünk. Én azt hiszem, hogy a HR olyan mértékű nyomás alatt van, mind belülről, mind kívülről a piacról, annyi mindenki akar nekik eladni, hogy egyre inkább nehezebb elérni az inger küszöbüket. És ezt egyébként online-ban is meg lehet csinálni. Mi az online platformon keresztül valójában random networkinget hirdetünk, és látjuk statisztikába azt, hogy egyébként hány százaléka a résztvevőinknek konkrétan kikapcsolja a kamerát, lenémítja a mikrofont, és távozik a virtuális térből, de egyáltalán nem kíváncsi erre a kapcsolat felvételre. Nyilván nézünk statisztikát is, hogy a döntéshozói szintből, vagy pedig a junior szintből tűnnek el az emberek, ne legyen meglepetés, nyilván a szeniorabb emberek ugranak hátra, de ugye ebben van egy introvertált, extrovertált igény is, viszont vannak olyan breakout roomjaink, ahol 12 ember valódi érdemi beszélgetést tesz. Mi ezt a szerkesztjük, valamilyen formában igyekszünk tematizálni, segítséget nyújtani, hogy hogyan kéne lebonyolítani egyet az online térbe, és azt lehet mondani, hogy 30%-a az ilyen beszélgetéseknek, vagy a résztvevők 30%-a egyáltalán nem kíváncsi erre a virtuális térbe. De ez szerintem fizikailag is igaz. Tehát, hogy ha elmész egy konferenciára, nem mindenki akar csicsetelni, nem mindenki akar ebbe a közösségi beszélgetésbe belekeveredni. Úgyhogy szerintem látszik már az újt, a networkingre van mód, de a résztvevő egyébként információra és tudásra megy. És egyébként, hogyha te olyan tartalmat hozol, amiért én akarok veled kapcsolatba kerülni, akkor fogunk beszélgetni. És akkor itt a kulcs ennek, és a savabbolcs ennek az egész content businessnek.
Igen, szerintem nagyon izgalmas folyamatok indultak el a rendezvények kapcsán, és a korábbi paradigmákkal le kell számolni. Mielőtt a jövő évi trendekre rátérünk recruitment toborzási iparágban, egy pár szót beszéljünk arról, hogy milyen évet zárunk 2021-ben szerinted? Mik voltak, mi az a három legfontosabb dolog, ami mondjuk ezt az iparágat jellemezte, és összességében fejlődött ez az iparág, stagnál, jól reagál a piaci kihívásokra, te hogy látod?
Szerintem egy elképesztő hullámvasúton ülünk. Tehát, hogy így, ha belegondoltok abra, hogy muszáj kontextusban szerintem két évben néznünk az idei évet. Ugye tavaly elképesztő mennyiségű recruiter volt kirúgva. Rengeteg vállalat építette le a saját toborzási csatornáit. Nagy informatikai cégek szalajtották el az embereiket, hogy nem nincs szükség recruiterre, és hogy így próbáltak költséges spórolni. Aztán hirtelen jött egy váltás, hogy aki mondjuk úgy, hogy még hát áprilisig még egész jól tudtak 21-ben fölvenni embert, áprilistól kezdve pedig már nyilvánvalóan látszott, hogy úgy fogy el a munkaerőpiacról az ember, és nyárra eljutunk oda, hogy soha annyi recruiter állást már nem hirdettek, mint amennyi most hirdetve volt, mert egyszerűen a vállalatok nem találnak elegendő embert, vagy nem tudnak fölvenni elegendő embert. Szerintem ez nagyon sok megatrend is hat ránk.
Ez összekapcsolódott azzal is, hogy párhuzamosan az informatikusokat is keresték ugyanilyen szinkronban, ahogy mondod, tehát a márciusi, áprilisi leállások meg sokkot követően ment egy újratervezés szerintem a cégeknél, és azért az látszódott, hogy nem szűnik meg minden igény, és projektek újraindulnak, ezekhez erőforrások kellenek, őket meg kéne szerezni. Szükség van toborzókra, és úgy érzette is, hogy beindult a toborzókért a verseny?
Lassan a jobban keresett állás egy jó recruiter, mint egy informatikus. De hogy értsük meg a trendeket, jó? Tehát hogy szerintem van itt ez a COVID, amit mi már mindannyian értünk, de van néhány extra ráhatás erre az egész piaci környezetre. Először is a magyar munkaerőpiac a legolcsóbb barak Európában. Tehát, hogy most már románoknál is kevesebbet keresünk. Az mindenféle szegmensben. Tehát IT-ban, operátorban, gyári munkás tekintetében, de mindegy, hogy melyik szegmest nézzük, ez sajnos a tények makacs dolgok. Aztán van itt egy olyan pillanat, hogy van a Brexit, ennek köszönhetően ott is nagyon sok munka tevődött át, vagy jön keletre sokféleképpen, és ezért értékelik át a cégek, hogy mit lehet hova. Azért nem egy vállalat indított új szolgáltatóközpontot itt ennek kapcsán, de jött a Covid, és az összes nyugat-európai vállalat próbálja racionalizálni a költségeit, elképesztő mennyiségű feladat jött át Németországból, Franciaországból, Hollandiából keletre, és mármint Kelet-Európába, és ha megnézitek, hogy közel 1700 milliárd forint befektetés áramlik jelen pillanatban az országba, ami legtöbbje munkahely megtartáshoz, vagy pedig munkahely teremtéshez kötött, ami elképesztő mennyiségű nyomást tesz a magyar munkaerőpiacra, tehát, és ezek mind új beruházások. Ezen kívül a meglévő vállalatok is felismerték, hogy itt még mindig olcsóbb megtenni ezt a dolgot, gondoljunk csak az IT szolgáltató központokra, nevezzünk nevén a Deutsche Telekom IT Solution-t, az EPAM-ot, vagy egy Evosoft-ot, ezek a cégek mind itt vannak, és vannak a nagy fejlesztő központok, a Bosch fejlesztő központja is a borzasztó nagy boom előtt vannak, hogyha ezeket a boomban vannak, tehát idén is közel 1000 embert vettek föl, és azért a terveik sem szolidabbak ennél a jövő évre, hogyha IT-t nézünk. Ennek köszönhetően van ez a befektetés, ösztönzés, van párhuzamosan a meglévő vállalatoknak egy olyan állapot, ami van egy természetes növekedés azoknak a cégeknek, akik már itt vannak, és ezt még lehet megtetézni azzal a hullámmal, ami egyébként a világban látszik, amit mi digitalizációnak hívunk. Tehát a bankok soha életükben nem kerestek annyi informatikust, mint most. Tehát, hogy egy elképesztő pezsgés zajlik a piacon. Nyilvánvalóan a jelenlegi képzési kibocsátás az egyáltalán nem tudja lekövetni azt a munkaerőpiaci igényt, ami látszik. Aktuál politikától függetlenül, miközben hallgatjuk, hogy fú, ide külföldi ne jöjjön dolgozni, semmi migráns, gyűlölöm ezt a szót, tehát hogy összességében a harmadik országból ne fogadjunk be munkavállalókat. Közben azért csendesen csak megérkezett közel 100 000 külföldi munkavállaló a magyar munkaerőpiacra. Ennek a dandárja egyébként kékgalléros foglalkoztatott gyári munkás. A legnagyobb porció az Ukrajnából érkezik, tehát ott még ahhoz képest még mindig egy nagyon versenyképes munkaerőpiac vagyunk számukra, bár egyre kevésbé, és a szintkülönbség is változik. De egyre több vállalat nézi a lehetőségét annak, hogy honnan tudunk hozni, és nem véletlenül a kormány szeptemberben módosította a külföldi harmadik országból foglalkoztatott munkaerőpiaci szabályozásnak a környezetét, és már sokkal könnyebben egy-egy magyar munkáltató a teljes létszámának a 20%-a lehet külföldi munkaerő, ami elgondolkodható. Érdekes, hogy én tudok olyan vállalatot, ma Magyarországban, ahol akár 50% ez a szám, tehát hogy így, hogy ők hogyan oldják ezt meg, ez egy másik kérdés. De ami nagyon fontos, hogy a munkaerő kölcsönző iparág, azt a Think Business, mondjuk a top 25 kölcsönző cég, ezerrel dolgozik azon, hogy harmadik országba hozzon ide munkaerőt. Az más kérdés, hogy azok itt maradnak-e. Ők elsősorban még csak a kékgalléros munkaerőpiaci szegment szántják, de azt hiszem, hogy az IT body leasing cégek, mint például IDVC, azt gondolom, hogy ti magatok is látjátok azt a boomot, ami van itt. Nagyon sok szereplő van, és azok a cégek, akik ebben az iparágban vannak, ők most már világosan látják, hogy nem a magyar munkaerőpiaccal kell versenyezni, az európaival kell versenyezni, és akkor, amikor egy holland cég ide szól, hogy te figyelj, kéne nekem 3-5 ember, aki egyébként Hollandiában, remote-ban fog dolgozni, soha nem kell, hogy bemenjenek, mert nyilvánvalóan ezt hozta a Covid is, szerintem ez egy óriási munkaerőpiaci változás, hogy távmunkában gond nélkül tudnak dolgozni, és az unión belül még ezt szó meg tudjuk oldani, akkor azt mondja, hogy te figyelj, tedd már meg, hogy te itt foglalkoztatod. Én biztosítok egy holland fizetéshez képest mondjuk 20%-kal alacsonyabb szintet. A szolgáltató köztes body leasing cég is rommá keresi, sokkal magasabb fee-t keres, mint egyébként, amit a magyar piacon el tud érni, és hirtelen a Magyarországon ücsörgő informatikus nem a magyar munkaerőpiaci bérrel, hanem már a hollandot a súroló bérrel van.
Szerintem ez az egyik legfontosabb befolyásoló tényező egyébként most, ha az informatikai területet nézzük például, ez a fajta elszívó hatás azok mellett, amit említettél, hogy nagy meglévő, meg új szereplők rengeteg embert vesznek fel az IT-ban. Ez a fajta globalizáció, a külföldre dolgozás képessége otthonról, ez szerintem a nyelvet beszélő informatikusok egy jó részét elszívja a munkaerőpiacról, és erre reagálni kell majd.
Már most látszik egy bérspirál. Tehát, hogyha a kérdésedre a válasz, én azt gondolom, egy magyarországi közel teljes foglalkoztatottságnál, akkor, amikor egyébként 4-5% körül van a munkanélküliségi arány, és egy akkora demand, ami van a mérnökök és informatikusok piacán, csak hogy ebben a szegmensről beszélgessünk, mert nyilván a többiről is lehetne, szerintem elképesztő munkaerőpiaci verseny van, és ebben próbálunk küzdeni, és akkor erre próbálnak reagálni a vállalatok kinkeservel, tehát hogy először is milyen problémákkal szembesülnek. Írtozatosan megugrottak a toborzási költségek, tehát hogy a több pénzt küldtök hirdetésre, több pénzt költök LinkedIn-re, több pénzt költök tanácsadóra, többbe kerül a recruiterem, de több pénzt költök bármiféle, mondjuk azt, hogy recruitment related, toborzáshoz kapcsolódó eseményszervezésre, tehát minden költségem növekszik, és az ügynökségek is elképesztően, tehát az az ügynökség, aki mondjuk 2 évvel ezelőtt 16-17%-ra le tudtam nyomni az árát, az ma 24% alatt nem áll szóba velem, és azért se tud ezért a pénzért se tud embert hozni. És a tanácsadó cégek is, lássuk be, tehát ki vannak szolgáltatva a munkaerőpiacnak, tehát hogy bárki, aki azt hiszi, hogy én leszerződök egy recruitment tanácsadó céggel, hogy ő fog majd hozni embert, ő lehet, hogy eléri az embert, de nem ő fogja hozni a döntést, hanem ez egy jelöltek által vezérelt munkaerőpiac, ahol az informatikus vagy az mérnök dönti el, hogy ő hol akar dolgozni. És ebben a kontextusban mi cigánykereket hányhatunk. Tehát, hogy nem.
Itt az általad említett költségek mellett még az employer brandingnek a költségét is ide sorolhatjuk szerintem, ami meg befolyásolhatja azt, hogy az az adott informatikus vagy mérnök a te cégedet válassza. Hiszen bármennyire is találja meg a recruitment ügynökség és pályáztatja mondjuk egy ügyfélhez, ahogy mondod, jelölt vezérelt piacról beszélünk, és ők fogják eldönteni, hogy a több ajánlatból melyiket fogják választani.
Figyelj, szerintem én gyakran nekézem az employer branding kifejezést, ezért kapok kritikát a piacról.
Miért te kézed?
Inkább mondom azt, hogy én mit értek alatta, jó? És szerintem az akkor egy ilyen pozitívabb irány, tehát hogy én konverzió marketingben hiszek, konverzió egy, és azt, hogy az elköltött online pénzemből mennyi jelentkezőn van. A tavaszi recruiteken a Deutsche Telekom IT Solution kommunikációs tanácsadója, a Civin Péter csinált egy előadást, ami fenn is van a DTC YouTube csatornáján, és tehát, hogy ő kilóra megmondja, hogy egyébként minden egyes hirdetés mögött nézi a megtérülést, hogy hol érdemes elköltenem azt a pénzt, és abból mennyi jelentkezőm van, és exakt módon meg tudja mondani, hogy mit teljesen fölösleges hirdetnem, tök mindegy, hogy hol mennyiért, és mi az, amire még valamennyi jelentkezőm van. Én ebben a típusú kommunikációs marketingben hiszek, ami konverzió marketing, és semmi köze az employer brandinghez. A valódi employer branding az pedig ott kezdődik, hogy a te embereid mit mondanak a hátad mögött, és hogy mi zajlik a piacon veled kapcsolatban, nem pedig azt, hogy milyen, tehát teljesen mindegy, hogy én mit mondok magamról, mint munkáltató, mert senkit nem ez érdekel. Azt kérdezi, az igazán releváns, hogy a nálam dolgozó kollégák mit mondanak rólam, mint munkáltató, és azok az emberek, akik már elhagyták a cégemet, ők hogyan gondolnak rám, mint munkáltató. És ez nyilván innentől kezdve válik igazán releváns a dolgozói ajánlás, mert egyébként ettől hiteles forma, hogy az az én kollégám, aki itt dolgozik, vagy itt dolgozott, hogyan beszél a vállalatomról. Ezért nagyon fontos az, hogy hogyan válunk el az embereinktől. Ugye ma beszélünk rehiringről, vagy boomerang effektusról, hogy újrafoglalkoztatás. Hát én egy kezemben meg tudom számolni azokat a cégeket, akik ma a kilépett dolgozóikkal aláíratnak egy papírt arra vonatkozóan, hogy munkaerőpiaci céllal én még kapcsolatot tudjak tartani veled online, akár SMS-ben, e-mailben, telefonon, bárhogy. Akik tudatos alumnit építenek maguk körül a kilépő dolgozóik kapcsán, és próbálják őket valamilyen formában ezt a nexust megtartani. Tehát, hogy még mindig vissza a kérdésedhez, szerintem egy nagyon-nagyon erős harci állapotban vagyunk a munkaerőpiacon. A vállalatok szenvednek azzal kapcsolatban, hogy megtalálják a megfelelő mennyiségű embert, ami nyilvánvalóan arról szól, hogy a piacon nincs elegendő ember, tehát hogy egy nagyon véges számú jelöltek által vezérelt piacról beszélünk. Rengeteg recruitert keresnek azért, mert annyira megugrott a ügynökségi költség, hogy ezt kívülről nem lehet megoldani. Van olyan munkaerő közvetítő cég, aki például azt mondta, hogy mi már IT pozícióra nem vállalkozunk. Tehát, hogy ők lelőtték ezt az üzletágokat, azt mondták, hogy tök fölösleges, mert csak ügyfél elégedetlenséget hozunk létre. Van olyan cég, aki csak azt mondta, hogy na, németes IT is nem keresünk soha többé, tehát ez valaki ezzel megtalál, és felejtsetek el. Tehát, hogy szerintem vannak válaszok erre a piacon, és van olyan cég is, aki azt mondja, hogy figyelj, legjobb esetben is minden harmadik pozíciót fogjuk csak betölteni. Na most az azért úgy odaállni egy ügyfélhez, hogy egyébként nyilván ezt nem mondja az arcába, de, de hogy ő tudja, hogy én elvállalok, minden harmadik elvállalt munkából egyet fogok tudni teljesíteni, azért az nem szervíz, és ez ebből a szempontból ezt most már a vállalatok nem így az arcukba kapva, hanem megélve a szolgáltatásban tudják, hogy ez így néz ki. Ergo mindenki in-house recruitereket próbál keresni, és ahogy az IT-ban megjelent a signing bónus, és van olyan cég ma, aki Facebookon hirdeti, hogy 1 800 000 forintot fizetek neked informatikus, ha nálam belépsz munkavállalóként és aláírsz.
Ez szépen fölment az elmúlt egy évben, a pár százezer forint, 1 800 000 láttál?
Szerintem 1 800 000, ez szerintem kategóriában az a durva, hogy ez nem informálisan megy a piacon valakinek odaadva, négy szemközti beszélgetésben elmondva, hanem ez hirdetve van a Facebookon, jó? Tehát, hogy ebben szerintem ez a brutális különbség. És abban nem kérdés, hogy ezt az EPAM kezdte el, és az EPAM ennél alacsonyabb számot mond, még mindig, de, de az EPAM durrantotta be a piacon, hogy már pedig mi akár ezt is hajlandóak vagyunk. De az EPAMra azt is kell tudni, hogy ő például elképesztő módon, tehát hogy ő jelenleg 50 recruiterre dolgozik a magyar informatikai piacon. Tehát minden megyére jut neki egy recruiter, tehát hogy így az, vagy több is akár. Úgyhogy én abban azt gondolom, hogy ebből a szempontból egy nagyon nagy változás van, és akkor a recruitment szakma hogyan változik.
Bocs, még egy, mielőtt tovább mennénk a Golden Hello-val kapcsolatban, érdekelne a véleményed, hogy te ezt egy hatékony eszköznek látod, vagy kontraproduktívnak? Mert azért erről megoszlanak a vélemények.
Aki működteti, és akivel beszéltem, hogy működteti ilyen rendszert, ő azt mondja, hogy igenis ennek van értéke, és azért a candidate rejection rate, tehát hogyha a jelölt az offer után milyen mértékben lép vissza, ebben elképesztő számú megugrásokat látunk, tehát hogy ez a triplájára nőtt a korábbi arányhoz, tehát simán csak azért megy végig valaki a toborzási folyamatunkon, hogy ő házon belül egy counter offert kapjon, és ezáltal a házon belül a meglévő pozíciójában feljebb tolja a saját bérigényét, ezáltal terhelve egy másik vállalat munkaerőigényét, a másik vállalat recruitment operációját, és egy ilyen signing bónusz ajánlat az lehet, hogy segíti az aláírási szándékot.
Csak kérdés, hogy meddig marad?
Így van. Ugye a kérdés az, hogy hol nézed a KPI-t. Igen, tehát hogy a aláírási hajlandóság az növekedik, az biztos. Az, hogy ez milyen tartós kapcsolat, azt pedig majd fél év, egy év múlva tudjuk megmondani, hogy ez egy jó döntés volt-e. Most már azért vannak erős statisztikák, erről nem beszélnek a vállalatok szívesen, és ezért a recruitment, és szerintem ebben is változik a szakmánk. Van két új terület az elmúlt két évben, de különösen az egy évben, ami új homokozó a recruitment szakma számára. Az egyik egyértelműen az onboarding, amit vannak vállalatok, ahol megkapjuk ezt a történetet, szerintem még mindig nincs jól megragadva ez a kérdéskör, mert ugye a recruitmentnek igénye, vagy célja az, hogy a próbaidő után is itt maradjon az az ember, mert addig még őt mérik ezen a történeten, utána már kevésbé, szerintem ez változik. A másik az pedig egyértelműen a belső munkaerő, piac és az internal mobility a vállalatokon belül, ami egy nagyon erősen egy kulturális kérdés, és szerintem erre nincsenek felkészülve ugyancsak a vállalatok sem platformmal, sem pedig belső policy-vel, szabályzattal, megint csak a tavaszi recruiteken ott a Flex EMEA Head of Talent Acquisition a Békési Edit előadását javaslom megnézni, ahol igaz globális szinten hogyan alakította ki az internal mobility új koncepcióját a Flex. Szerintem nagyon sok gondolat van abban, és egyébként nem kérdés, hogy foglalkoznunk kell vele, mert akkor, amikor a piacon nincs elegendő ember, akkor már csak egy dolog nyomasztja még jobban a recruitmentet, és ez a fluktuáció. Johnny Campbellék, a Social Talent alapítója, a két héttel ezelőtt csináltak egy nagy webináriumot, amin elképesztő több mint 2000 ember nézte azt a webináriumot, és ez a felmondási hullám, a nagy felmondási hullámról szólt. Ez volt a title a webináriumban. Több globális talent acquisition direktor ült abban a beszélgetésben, és alapvetően azt boncolgatták, hogy mi van, és nem kérdés, hogy minél maga jobban száll el a fluktuációd, annál inkább még nagyobb a toborzási fájdalmad. És ugye azok az emberek, akik elmennek, nem csak, hogy szenioritásban nem fogod tudni pótolni a piacról ezt az embert, de budgetban is sokkal drágább szinten kell behoznod embereket, tehát hogy ez egy tripla fájdalom ebben a folyamatban, és van kutatás arról, ezt a Bursin Institute hozta, ahol, hát már nem emlékszem pontosan, de nekem úgy rémlik, hogy talán négyszer nehezebb házon belül pozíciót váltani, mint a munkaerőpiacra kimenni és találni egy új állást. És akkor ez sokat elmond. És azt gondolom, hogy ebben a vállalatoknak elképesztő házi feladata van, hogy tehát legalább azt a szintet el kell tudni érni, hogyha én váltani akarok, akkor belülről kapjak lehetőséget. És ezért itt vannak cégek, akik 1000, 2000, 4000 fő, tehát hogy nyilván egy 50 fős IT cégnél ez egy bazi nehéz történet, tehát ott nem tudod megnyerni ezt a csatát. De ahol már több százan vagyunk, ott már igenis lehet főnököt vagy divíziót váltani, és el lehet dönteni, hogy én most akkor nem adok erre teret, és erősködök, és nem olyan kultúrát csinálok, ahol házon belül lehet mozogni, vagy megteremtem annak a lehetőségét, hogy ne a piacra szaladjon ki ez a kolléga, aki egyébként egy jó felkészült, elkötelezett, megfelelő tudással bíró, komoly értéket teremtő valaki a cégünk számára. Tehát az a kérdés, hogy ezt tudjuk-e drive-olni, és ezt nyilvánvalóan a belső HR ezt nem tudta megugrani ezt a dolgot az elmúlt évek alatt, és azt gondolom, hogy az internal mobility-vel kell foglalkozni, és a legnagyobb fájdalma szerintem az idei évben, amiben biztos, hogy dolgoznunk kell, az a felvételért felelős vezetőknek a edukációja, a velük való együttműködés, a munkaerőpiaci környezetnek a megértetése velük, mert itt óriási gap van. És nemrég hallgattam egy előadását a Josh Bursinek, nekem egy iránytú a piacon. Tehát ő úgy fogalmazta, hogy recruitment is a business critical division. És tulajdonképpen akkor a hatásunk van az üzletre, arra, hogy mit tudsz elérni, hova jutunk el, hogyha a munkaerő toborzása nem működik jól, akkor az üzletet sem fog, mert egyébként nem tudod pótolni az embereket, nem megfelelő embereket veszünk föl, és nem maradnak elég soká. Tehát, hogy így mostanra a munkaerő a legkritikusabb kérdés, nem a chip hiány, hanem az, hogy van
elég is, embered. De, igen.
De hogy ha megfelelő embered van, akkor megfelelő komplementer, tehát akkor van kivel gondolkodni azon, hogy azt hogyan old meg azt a problémát, hogyha nincs megfelelő embered, akkor csak azt tudod, hogy nincs a piacon chip. Tehát, hogy itt szerintem ez mostanra igazzá válik a fejlődő országokba, bocsánat, a nyugati országba, beleértve Magyarországot is, ami egy boldogság, hogy ebben a kalapban vagyunk azért, tehát, hogy egy nyilván más a helyzet Indiában, vagy Ázsiában, de ugye jelenlegi környezetben, ha nincs megfelelő embered, és nem tudod pótolni a fluktuációdat, akkor az üzletet bukod el. És azért nem véletlenül a magyar kormány is nyitotta ki a kaput erre az új harmadik országból érkező munkaerőpiacra való rugalmasságban. De hogy a magyar piac az elérte a telítettségét, és azt hiszem, hogy váltásra van szükség az üzleti életről. Hogyha van még gondolatom, hogyha megengeded, hogy menjek, de látom rajtad, hogy esetleg már eveznél új témára, úgyhogy adok levegőt.
Köszi. Igazából én azt szerettem volna még megkérdezni, hogy ha megnézzünk három, most itt az IT-nál maradva egy picit leszűkítve a beszélgetést, három olyan szegmest, ami jelenleg alul reprezentált az IT-ban. Ezekre egy-egy reakció, hogy milyen növekedési lehetőséget látsz. Az egyik az az 50-en túli szegmens életkorban, a másik a hölgyek, és a harmadik pedig a harmadik országból külföldről jövő erőforrások. Mind a három egy potenciális kapacitás az IT számára, de nem egyenlő eséllyel. Ennek a három szegmensnek az esélyét az IT-ban egy picit boncolgassuk, hogy hogy néz ki szerinted.
Az én tudásom azt gondolom, hogy korlátozott ebben a témában ennyire szegmentáltan, de azért van valamennyi gondolatom, tehát hogy hogy adatokkal nem biztos, hogy nem tudok szolgálni ebben a témában. Szerintem a magyar munkaerőpiac az valahogy, ezt, szerintem akkor, amikor a rendszerváltás volt, és a múltik minden a fiatalokat akartak megvenni, akkor nevelték bele a piacba, hogy 50 fölött nincs érték ennek a dolog. Én 43 vagyok, úgyhogy hamar ebben a szegmensben leszek. Én azt gondolom, hogy igenis van ereje egy 50-esnek, és szerintem egy óriási hiba azt hinni egy szervezet részéről, hogy ebben nincs potenciál. Tehát szerintem ez egy kulturális kérdés, és az sajnos az, én utálom ezt a generációs különbségtételt, de sajnos vitathatatlan, hogy annyira másképp gondolkodik egy ma 20 éves, 30-as, mint akár én, mint 40 pluszos, hogy abban óriási gap van, tehát hogy ez egy kulturális vállalati vezetési és vállalatkulturális kérdés, hogy hogyan tudunk integrálni 50 pluszos embereket, akik másképp gondolkodnak, baromira nem az öregedésről van szó, másképp gondolkodunk dolgokról. Tehát, hogy ma egy fiatalnak elképzelhetetlen, hogy egy évig ingyen dolgozzon azért, hogy munkatapasztalata legyen. Én az a generáció vagyok, aki még egy évig ingyen dolgozott, jó? És én büszke is vagyok rá, nekem semmi gondom nincs vele, és alázattal tettem azért, hogy tudást kapjak. Ez ma tök másképp van egy fiatalnál. Tehát, hogy ez nagyon nehezen összeilleszthető. Tehát, hogy szerintem, ha a vállalatok képesek kulturálisan nyitni és megmutatni azt, hogy mit tanulhatok én akár reverse mentoringban egy 20 évestől, vagy pedig tőlem, ha felnyitjuk ezeknek a fiataloknak a szemét, hogy egyébként igenis van olyan tudás, amit viszonozva tudok megosztani, akkor szerintem ez a reverse mentoring, ez tud működni. Ugye van erről egy nagyon cuki film Robert De Niroval, ez a gyakornok az intern. Igen. Tehát, hogy az tipikus egy ilyen történet, bár az ott inkább azért egy nyugdíjas és egy fiatal menedzser kontextusában van rakva. A nők kérdése. Beszélünk a diversity-ről, beszélünk arról, hogy a német vállalatok a 20%-os kvótát tolják. Ez egy egyszerű szám alapú történet. Nincs elég lány az informatikai szektorban, nem elég szexi ez a történet, egyre több van, egyre több kezdeményezés van ebben a témában. A cégek szenvednek attól, hogy 200 informatikus ül egy terembe, ahol pusztán egyetlen csaj fel tudja borítani az egész méhkast azzal, hogy ott van, mert tudjuk, hogy igenis ennek van értéke. A legszebb módon és a legértelmesebb módon mindenféle negatív sallangot mögé téve. Tehát, hogy igenis a gender dinamika az szerintem nagyon működik, nagyon létezik, én borzasztóan hiszek a női vezetőkben, nekem van egy 10 éves lányom, én erre tanítom, tehát, hogy én abszolút dedikált és commitment van, de számosságban nincs elég nő ezen a pályán, nem elég vonzó ez a történet, tehát, hogy...
És látsz ebben elmozdulást egyébként az elmúlt időszakban? Mert azért erről nagyon sok szó beszélgetés zajlik, de nem tudom, hogy érdemileg én sem vagyok most a statisztikákkal tisztában, de
Voltak erre kezdeményezések, csak hogy látszódjon a commitmentem, két évvel lassan, most már 10-12 évvel ezelőtt van egy szövetség, együtt a jövő mérnökeiért szövetség, én ennek ott voltam, bábáskodtam a létrehozásánál, amikor ez indult. Nagyon sok vállalat egyébként, nem feltétlenül nagyon sok pénz, de azért 10-20-30 milliós nagyságrendben dobnak össze éves szinten azért, hogy egyébként természettudományi szakmákat hirdessék általános iskolába, középiskolába, és ebben tegyenek aktivitást. Erre van szándék, van gyakorlat, mérsékelt siker és mérsékelt eredmények, ez egy nagyon hosszú távú foci, és szerintem nagyon messze vagyunk a céltól. Voltak rendezvények ebben a témában, nagyon büszke vagyok rá, hogy a HVG-nél a Jobline női karriernapot hoztuk létre, ez praktikusan a vállalom, hogy a fejemből pattant ki, akkor volt második éve otthon a feleségem a gyerekkel, és mindent megéltem a feleségemen keresztül azon abból, hogy mennyire nehéz egy nőnek visszajönni, hogyan néz ki, tehát hogy így a vállalatok volt akkor 20 kiállító, aki az álláspiacra behozott, hogy igenis a női karrier is, hogy a női téma. A sokat elmond, hogy a női karriernap már nem megy, tehát hogy ez a rendezvény, ez le lett kapcsolva egy ponton túl. A legnagyobb sajnálatomra voltak erre különböző ilyen fesztivál jellegű események munkaerőpiaci céllal. Most a Covid őket is elmostam. Ez a téma szerintem van, de hogy ez számosságról. Tehát nézd meg, hogy a Óbudai Egyetemen, vagy a Műegyetemen, a informatikai szakra, vagy ezekben a témában hány százaléka a nő, aki érkezik, pedig egyébként ki van mutatva nemzetközileg, hogy a női kódolók a egészen más megközelítéssel elképesztő sikereket érnek el, és tudnak új hullámokat hozni az informatikába. Számosságban ez még mindig kevés. Szerintem meg lehet nézni, ugye vannak, és akkor itt a pótlás tekintetében érdemes lenne beszélgetni mondjuk a Green Fox-al vagy a CodeCool-al, akik ugye képeznek és termelnek informatikusokat, alapszintű, belépőszintű informatikusokat az informatikai piac számára, ugye most már évek óta itt vannak, az EPAM-nak is van saját akadémia, a DTIT-snek is van saját akadémiába, tehát hogy ez a nem diplomához kötött informatikus képzés is növekszik, hogy ott mennyi nő jelentkezik, ott még mindig nem érjük el a számosságot szerintem. Szóval ez lehet, hogy egy potenciál, de a töltsér tetején kevés a szám. És mi volt a harmadik?
A külföldi.
Ukrajnából egyre többen próbálnak hozni, tehát hogy ott van minőségi informatikus, de hát miért menne Ukrajnából Magyarországra egy informatikus, kérdezem én, hogy ahogy egy román nem áll meg a magyar munkaerőpiacnál, legalább elmegy az olaszig, ahol legalább a saját nyelveit tudja használni relatív könnyű adaptációval. Nem gondolom, hogy ez szimpatikus. Ha valaki hirdet ma a LinkedIn-en, és véletlenül elfelejti kikapcsolni az internetet, vagy az EU-n kívüli jelentkezést, akkor döbbenet mennyiségű indiai zúdul rá arra állásra, és nem győzzük ki pucolni belőle a rengeteg indiai jelentkezőt. Van egy-két cég, aki nekifutott arra, hogy egyébként fölvesz, végigküzd az egész beléptetési folyamatot, és hát vegyesek a tapasztalatok kompetenciában, tudásban, kultúrában, munkahozzáállásban, és elképesztő fájdalmas a folyamat, mire behozod azt a munkavállalót. És azért itt a harmadik országból érkező munkaerőpiacról, ezt nem IT-ra mondom, hanem kékgaléros foglalkoztatóktakra. Tehát azért van egy-két elképesztő sztori arról, hogy harmadik országból behoztak embereket, tehát mondjuk egy 200 fős állományt Vietnámból, és abból 100-150 ember eltűnt, és rendészeti eljárások vannak, hogy hova lettek. Mert ugye egyszer beengedted az európai munkaerőpiacra, és ő elszaladt, mert nyilván nem mi vagyunk. Tehát, hogy Németországban másfajta életet élsz, mint itt, vagy Franciaországban. Tehát, hogy ez... Úgyhogy én nem gondolom, hogy ez lenne a kék pirula, amit elég bevennünk, és megoldódik ez a dolog. Én a magyar munkaerőpiacnak egy drámájának látom azt, hogy nem fektetünk rendszer szinten eleget a képzésbe, edukációba, nincs megfelelő támogatása ennek a dolognak, és ez csak úgy tud megoldódni, hogy mi nem egy összeszerelő ország leszünk, hanem a képzett emberek országa leszünk, és írtózatos energiákat kell tenni abba, hogy felzárkóztassuk a magyar munkaerőpiacot ezen a fronton, mert sok értelmes ember van, de ez oktatáspolitika kérdés, ez edukációs kérdés, általános iskolától kezdve, hol van az informatikai oktatás az általános iskolában? A lányom általános iskolai rendszerben dolgozik, külön informatikai termük van szerintem. Biztos, hogy az átlag fölötti környezetben tanul informatikát struktúrában. Még az is, amit a lányom kap, azt is kevésnek tartom, jó? Tehát, és ő biztos, hogy mondjuk azt, hogy a felső 25%-ban van ebben a magyar viszonylatban.
Sok mindenről beszéltünk, ami az idei évet jellemezte, és egy picit már át is öveztünk a jövőre. Tegyük ezt meg trendek szintjén. Az egyik az volt, hogy ugye nem csak a toborzás és az új kollégák bevonzása az érdekes, hanem a meglévők megtartása, a lemorzsolódásnak a csökkentése, a meglévő kollégáknak a fejlesztése. Picit itt a képzés-fejlesztés kapcsán beszélgessünk arról, hogy milyen tendenciák látszódnak, akár a recruitment területen is, de akár egy bővebb szkópban is, hogy mennyire tudja egy jól működő belső képzési rendszer megtartani a munkavállalókat. Hogy látod?
Válasszuk szét a vállalatit, és már használjuk, beszéljünk a recruitmentről, tehát szerintem a recruitmentről mélyebben tudok választani. Szerintem maga a learning and development piac az alakul át elképesztően, tehát hogyha valaki ma foglalkozik ezzel a térrel, ezt is a Covid elrántotta, és egészen új alapra helyezte, tehát hogy az összes tréning szolgáltató megtanult hirtelen virtuális térben tréninget tartani, és egyébként kiderült, hogy ez működik. Rossz hír ez a hoteleknek, rossz hír ez az utazási ügynököknek, tehát hogy itt ebben van egy drasztikus átalakulás. Ma alapvetően három tanulási trend látható. Egyszer vannak a praktikus tudások, ami microlearning, e-learningen keresztül pillanatok alatt felszedhető. A modern tanuló akkor és abban a pillanatban van szükségem arra a specifikus tudásra, hogy a how-to kérdésre, hogy hogyanra kapjak választ a történettől. Én horgászom, nem vagyok sikeres benne, de az nagyon praktikus, amikor egy horgot akarsz megkötni a tóparton, hogy fogod a YouTube-ot és megnézed, vagy amikor csapot szerelek otthon, akkor a YouTube-on megtalálom teljesen lépésről lépésre egy 5 perces videóval azt, hogy kell szétkapni, összerakni, és megoldottam a problémát. Erre a típusú tudásra nagyon nagy igény van sok oldalról a piacról. Megkockáztatom, egyébként kevés ilyen tudás van, elérhető praktikus tudás, és akkor van a másik, amikor egy mélyebb tudást akarok megszerezni, ott is van egy tananyag jellegű tudás, amit letöltök, és van utána egy interaktív igényem, ahol elmélyíteni akarom a tudást. A klasszik tréning piacon, ez teljesen nyilvánvaló statisztikák vannak, évekre, tehát 20 évre visszamenőleg, hogy egy tréningre, ha elmész egy kétnapos bentülős tréningre, ha 20% annak a tudásnak megmarad a te fejedben, amit te ott kaptál, akkor ez egy nagyon hatékony tréning volt, de tényleg ez ki van mérve statisztikában, és a tréneren múlik az, hogy az utolsó fél órában mennyire rántja föl a csapatot, hogy ők húre hangulatban jó kedvel mennek el. Erre vannak technikák, ezer módon lehet egy kisebb-nagyobb csoport hangulatát felhozni, hogy utána egy tréning program végén egy elégedettségi kérdőben kitöltsék, hogy mennyire jól érezték magukat, mert a pillanatnyi állapotuk fogja meghatározni. De ez nem jelenti azt, hogy én a tudást hogy vettem át. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy sokféle tudást le tudok tölteni, azt a tudást azt pedig el akarom mélyíteni, és az elmélyítés az egy izgalmas kérdés, és ez sokkal inkább van egy új kifejezés erre a témára, social learning, a microlearning mellett, ami borzasztóan fontossá válik. Tehát ez a learning and development piac, ez ebben az irányban egy nagyon nagy változáson van, és a social learning az egymástól való tanulást jelent. Összereztünk hasonszörű embereket, hogy te hogyan csinálod azt az ügyet, és ki fog derülni, hogy tízünknél 10 különféle practice van valamire, és mindannyian tudunk tanulni egy pici dolgot egymástól. Mi nálunk a DTC Solution-nál, mi minden héten igyekszünk valami fajta új tudást megosztani egymás, ezek nagyon icike-picike dolgokat
képzelj. Ezt hogyan teszitek, majd hogyan kell ezt elképzelni?
Van egy heti meetingünk, ahol digitális dolgokról tanítjuk egymást, hogy mi az a feature. A legutolsó, amit én tanultam konkrétan a pénzügyes kollégám, hogy a megosztott Google Shared Docsikban hogyan tudok checklistet létrehozni, ami egy nevetséges funkció, nem tudom, hogy ti tudjátok, hogy hol érhető el, de nagyon praktikus, amikor egyébként to-do listet csinálsz, hát ugyanúgy, mint a telefonodban ki tudod pipálni őket, hogy nem kitörölted őket, de hogy működik. Legutoljára ez volt az a social learning tudás, amit én megtanultam, ez egy nem töltöttünk el vele 3,5 percet, és nem tudom, hogy hányan fogják alkalmazni, én elkezdtem alkalmazni, és én ennek örülök. Tehát, hogy ez egy ilyen jellegű történet, ez igaz, ha majd mindjárt hozok párhuzamos példát a recruitmentre. De szerintem a learning and development piac az abszolút alakul át, irtozatos investíciók zajlanak technológiába, LXP, LMS rendszerekbe valamilyen formában, de a legnagyobb problémája ezeknek a nagy szoftver platformoknak, akik tudást árulnak jelen pillanatban, hogy nincs kontentjük. Tehát, hogy mint hogyha én olyan, mint egy óriási kiállítási teret kínálok, hogy fú, van ilyen szobám, kicsi szobám, nagy szobám, ilyen világítással, olyan stage-el, nem tudom, de hogy mit fogsz benne csinálni, az egy másik kérdés. És akkor a vállalatok eljutnak abba a pontra, hogy szenvednek a tartalomtól. Nézzük meg mondjuk a LinkedIn Learning-et. Boldog-boldog tanultál van dobálva a LinkedIn Learning, vette egy LinkedIn Recruiter accountot, akkor már kaptunk hozzá egy LinkedIn Learning anyagot is. A quality a kérdés. A YouTube-bal is ez a legnagyobb probléma, hogy hát rengeteg tudás van fönn, de hogy melyik fog segíteni abban, hogy megkössem a horgot, vagy hogy szereljem a csapot, azért meg kell nézni 5 videót, mire kiderül, hogy melyik az a videó, ami értékkel bír. Biztos van saját példátok arra, hogy praktikus tudásban melyik volt az a videó volt hasznos, és melyik az, ami teljesen rabolta csak az idődet. Tehát a tartalomnak a minősége az kulcskérdéssé válik.
És hogyha azt kérdezném, hogy mondjuk, tehát abban nincs vita, hogy a minőségi tartalom az kulcsfontosságú az oktatásban. Ha most javasolnál mondjuk a cégeknek, hogy ezt a tartalmat maguk állítsák elő, vagy készen vásárolják meg, akkor melyik irányt választanád? Mi szól egyik és másik mellett?
Szerintem ez nem egy és, hanem, vagy nem egy vagy, hanem ez egy és.
Ez egy és.
Tehát, hogy nyilván vállalat specifikusan ezer olyan tudás van, amit egyébként meg kell kapnod vállalat specifikusan, de azt is el kell fogadnod, hogy vannak ha te tartalom előállítóvá akarsz válni, akkor olyan kapacitásokat, meg tudásokat kell létrehoznod, ami egyszerűen nem gazdaságos. Tehát, hogy maradva a mi bizniszünket, a Social Talent a világ vezető hiring education platformja. Több mint 100 000 embert képeztünk ki. Globálisan támogatjuk az IBM-et, az Oracle-t, az Alexander Mann Solution-t, a Pontunt, rengeteg céggel dolgozunk együtt. Képezzük az Amazonnak az embereit. Tehát rengeteg recruitert és hiring managert képzünk. Az írek azt mondják, hogy a mi bizniszünk a content. Tehát, hogy nekünk van egy irtózatosan sexy learning and management szisztemünk, iOS-re, Android-ra, játékosított, responsív, a képzési szakértők imádják, mert mindent trekkelünk a rendszerbe, gyönyörűen tudsz csoportokat létrehozni, egyedi tanulási utakat tudsz létrehozni. De ha engem kérdezel, ez mind csak a körítés. A kérdés az az, hogy az a 200 órányi content, ami a rendszerben benne van, 5 perces videókra, vagy annál rövidebb videókra, praktikus tudásra rakva, az az érték, hogy ez nem virális content, hanem van 80 speakertől a világszinten, a különböző rendezvényeken, a nemzetközi recruitment rendezvényeken előadó emberektől van valódi content lebontva bitszál szinten. Tehát, hogy a tapaszi recruiteken itt volt John Vlastelica. A John Vlastelica az amerikai piacon működik, a Recruiting Toolbox-nak a CEO-ja. Felvételért felelős vezető képzésben az a csávó, az benne van a top 5-ben nemzetközi szinten. A Social Talentnek a Hiring Manager kontentjét, a Hiring Manager edukációt, kezdve azzal, hogy hogyan definiáld a KO kritériumokat, hogyan hozzá jó felvételi döntéseket, két különböző időben összehasonlított jelölt összehasonlításában, vagy hogyan dolgoz jól együtt a recruiterrel, vagy hogyan adja jó jelölt élményt, ebben a topot hozza a Krapek, és ez nem egy YouTube-on elérhető, vagy egy LinkedIn Learning-en elérhető content, hanem nem virális tartalom. Recruitmentre vonatkozóan szerintem nagyon nincs új a nap alatt. Tehát, hogy az elmúlt évek alatt tolódik el, először a Boolean Search az nagyon izgalmas volt, meg utána a Chrome Extension-ök, hogy hogyan hackeld meg a LinkedIn-t. A LinkedIn, amióta a Microsoft megvette, minden kaput próbál becsukni, hogy a X-ray searching az nem működjön jól, vagy hogy ne tudjál limitálja a Boolean Search operátoroknak a használatát, tehát hogy ebben van egy folyamatos változás, de a magyar munkaerőpiacot tekintve például a Facebook, az ugye szemantikus keresés, ott egy egészen más technikát kell alkalmaz ahhoz, hogy jelölteket találjál meg, vagy hogyha egyébként német ajkú informatikust keresel, hogyha van eszed, azt a Xing-en keresed, mert hogy egyébként az a informatikus, ami egy kisagya volt, akkor rájött, hogy a Duck Regionben a Xing a pálya, nem a LinkedIn, és akkor egyébként oda töltötte fel a profilját, ahhoz viszont az egy valójában egy LinkedIn copy, ha úgy tetszik, vagy párhuzamosan kinőtte magát, de a Duck Regionben az még egy releváns platform. Ha pedig a brit piacon keresgész, akkor a Twittert ne hagyd ki, mert anélkül meg nem lehet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a tudások elérhetőek, praktikusak, belerakhatod egy platformba, de az a kérdés, hogy ezt hogyan tartod napra készen. És egy vállalat erre képtelen napra készen tartani. Nekünk van minden nap aktívan több mint 50 ezer aktív felhasználónk a platformban. A platformban van felület, ahol az aktív felhasználó ekészheti a tartalmunkat, hogy mi az, ami elavult, mi az, ami rossz. Hát én darabra se tudom meg, több mint 10 000 videónk van. Hát gondolj bele, már eleve legyártani azt. De hát az karban tartani, uraim, az egy fájdalmas feladat, tényleg. És a mi szolgáltatásunk, a Social Talent, a oktatási felülete arra szerződik, hogy mi egyfajta szakmai előfizetést adunk neked, és karban tartjuk ezt a kontentet. És ugye csak úgy tudjuk, hogy az 50 ezer aktív felhasználó, ahol elkézi, hogy ez a tartalom már elavult, vagy nem jó, a termékfejlesztés ezt csekkolja azt a videót, visszamegy a felhasználóhoz, beszélünk vele, és ha kell, akkor archiváljuk azt a kontentet, és újra filmezzük. Tehát, hogy arra azt például nagyon büszkék voltunk, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor a LinkedIn változtatta a keresőmotorját, még nem volt meg az európai rollout, de nekünk már volt oktatási anyagunk rá, és a recruiterek cuppantak rá, hogy nem értették, hogy valami olyat oktatunk, ami neki nem elérhető még a LinkedIn-en. Még így mondtuk neki, hogy nagyon jó, hát figyelj, egy hét múlva kint lesz. Mert hogy az USA-ból nálunk az megvolt. Tehát, hogy szerintem ez egy jó példa, hogy hogyan változik.
Szerintem az jó, hogy fölhívjuk a figyelmet a belső képzésnek a stratégiai szerepére. Én azt gondolom, hogy ez egyre inkább game changer tényezővé válik a jövőben is. Említetted, hogy a vásárolt tartalmakat érdemes mondjuk saját gyártású tartalmakkal együtt kialakítani.
Abszolút.
Mi lenne témájában az a saját gyártású tartalom, amit a vásárolt tartalmak mellett azt javasolnám mondjuk egy HR vezetőnek, hogy azt érdemes nekik házon belül kialakítani?
A recruitment szemüvegén keresztül válaszolnék, hogyha szabad, mert szerintem én megkockáztatom, én ahhoz értek, tehát hogy ezért a vállalatnak nagyon sok területe van képzésben.
Nézzük a recruitment szemüvegén keresztül.
Például ott vannak egy employer branding üzenetek. Tehát, hogy egy recruiternek mit kell elmondani a vállalatról arra, egy interjún, egy első telefonhívásban, egy LinkedIn profilon mit akar üzenni egy vállalat magáról a recruitereken keresztül. Ez minden vállalata egyedi. Milyen jelölt élményt akarok mutatni, melyek azok az igazságpillanatok, ami a jelölt élményben megjelenik, ez is. Minden vállalat más reméljük, hogy ma már nincs olyan vállalat, aki ne használna a pályázói menedzsment rendszert, tehát hogy az ATS-ek használhatósága az azért nagyon változékony, de hogy én rendre egy-egy toborzás, stratégiai toborzási tanácsadás, nem most is van egy olyan projektünk, ahol az derül ki, hogy a méregdrága szoftver meg van véve, amit a recruiterek nem használnak, mert nem tudják, hogy kell benne keresni. Tehát, hogy így elkölteni 35 milliót egy kocsira, amit egyébként nem tudsz használni, az szerintem egy fájdalmas pont, és úgy adatvagyont építeni, adatvagyon alatt értem a bepályázott jelentkezőket és ahhoz kapcsolódó adatokat, nem kutatni benne azokban a halmazokban a beáramlott jelöltek közül, azt szerintem vétek. Tehát ez például egy olyan tudás, amire meg kell tanítani, és ezt egyébként a saját ATS-en mentén tudom megcsinálni. Vagy hogy hogyan veszünk föl egy profilt házon belül, mi az elvárás egy hiring managerrel. Mi akkor, amikor például a felvételre felelős vezetőket képezzük, ott a úgy javasoljuk az ügyfélnek, hogy készítsünk olyan tartalmat, nem csak employer branding oldalról, hogy mit vár a vállalat, hogy mit kéne annak a hiring managernek, hanem verjük a fejébe annak a felvételi felelős vezetőnek, hogy te vagy az arca annak a cégnek. A recruiter, és azt szerintem még arra nem válaszoltam, hogy a szakmánk hogyan változik el, szerintem a recruiter egyre kevésbé kíváncsi a jelölt, pláne IT-ben. Tehát engem az érdekel, hogy ki a vezető, mit kell kódolni, mekkora kupleráj van a kódban, mi a mission, mit fogunk csinálni, mint fogunk dolgozni, mennyire haladó technológián dolgozhatok. Hát erre egy recruiter, ha tüzet hány sem tud válaszolni, mert annyira szertágozó az informatika, hogy ez egy külön szakma, amit az IT-só recruitereknek egyre inkább fel kell szívnia, hogy ők egy technikai tudásra bírjanak a IT-ról.
Például elmaradva, mi itt a recruiter szerepe szerinted a jelölt felé, és hol válik ketté az, hogy már egy szakmai vezetőnek mi az a téma, amivel kell, hogy foglalkozzon, hiszen, ahogy mondod, egy csomó minden érdekli a jelöltet, amire nem tud a recruiter válaszolni. Mi lehet az ő szerepe IT-nál maradva?
4-5 évvel ezelőtt röhögtünk, amikor pörgött a Socialben egy olyan profil a lengyel IT piacról, ahol le volt írva, hogy kedves recruiter, csak akkor keres meg, hogyha nem tudom, ebben a kerületben kínálsz ilyen típusú szakmaspecifikus kódolással kapcsolatos feladattal, fölött a bérszint fölött, minden egyéb esetben kérlek, ne írj levelet. És ez volt a headline-jába az informatikusnak. Azért ez mekkora arrogancia. Ehhez képest ma ott tartunk, hogy ez valójában a teljes IT piacra szinte igaz, és az IT-sok menekülnek már a LinkedIn-ről, mert naponta kapnak állásajánlatot. Nem feltétlen jól képzett recruiterek LinkedIn e-mailjével. Tehát én azt gondolom, hogy a recruitmentnek ma két feladata van, egyszer felhajtani a jelöltet, tehát felkutatni és megnézni, hogy hol érem el, másodszor pedig kapcsolatba kerülni vele, és a basic dolgokat leegyeztetni. Onnantól kezdve át kell adni ezt a felvételi felelős vezetőnek, és az a tapasztalat, hogy igazából az igazi érdemi előszűrést már az üzleti vezető végzi, de nincs birtokában a recruiter annak a tudásnak. Tehát, hogy olyan mértékű toborzási piacon lévő fluktuáció van jelenleg a recruiter szakmában, ami sose volt. Tehát 10 évvel ezelőtt szelektálnunk kellett, és az interjú technikát, személyiségtesztelést, pszichológiai tesztelést, ilyeneket csináltunk. Hát ma nem erről szól az állás. Tehát ma az a dolgom, hogy adatbázisban kutakosdjak, ami egy technikai tudást igényel, egy repetitív azt gondolom, hogy egy intro személyiséget igényel az, aki szereti nézni egész nap a komputerét és csinálni. A másik feladat pedig, hogy föl kell hívni a jelöltet, és valójában egy értékesítési attitűddel, irtózatos kitartással és kudarckezelési képességgel bíró ügynöki jelenlét kell, ahol én egy értékesítő vagyok, mint recruiter, az állás az, amit kínálok, és jelölteket hívok azzal kapcsolatban, hogy érdekel az állásom vagy sem. Ezért rengetegen mennek el a piacról, és ha amennyiben ez a két tudás kell egy recruiternek mostanság, akkor ebből láthatjuk, hogy valójában a szakmai szelekció, a jelölt meggyőzés, onnantól kezdve, hogy ott van, az már a hiring manager feladata. És azzal az attitűddel, amivel ma a legtöbb felvétel felelős vezető áll ma Magyarországon a munkaerőpiachoz, hogy hát várjál, igen, nagyon kell az ember, de először is hát egy jelölt nem jelölt, nincs másik jelölt, ezt mindannyian tudjuk. Tehát, hogy ez... Ha pedig végre van egy jelölt, akkor jó, én most mégse érek rá, bár nagyon fontos ez a keresés, de mégse érek rá, és majd 2 hét múlva adok egy interjú időpontot, addigra az informatikus már dolgozni fog valahol. És ezt a felvételről felelős vezető ezt kevésbé érti. Tehát én azt gondolom, hogy a felvételről felelős vezetőknek azt kell megértetni, hogy ők egy átkerültek az asztal másik oldalára, tehát itt van egy nagyon erős piacváltozás, hogy jelöltek által vezérelt piacból, hogy neked el kell adnod az állásokat. Te egy terméket kínálsz, és mint vezető neked missziót, víziót, vállalati kultúrát, mentorshipet, és mindenfélét kell ígérned és mutatnod magadból, hogy én akarjak veled dolgozni. És hogyha te engem nem kentél kenyére, és nem győztél meg azzal, hogy én növekedni fogok melletted, vagy nekem ez jó lesz, akkor majd lesz másik 5 vezető az informatikai szektorban, aki velem ezt el tudja hitetni, és megtehetem azt, hogy nem téged választalak. Szó nincs arról felvételé felelős vezető, hogy te döntenél arról, hogy én nálad fogok-e dolgozni, hanem én jelöltként tudok dönteni arról, hogy engem érdekel az a speech, amit te képzelsz magadról. És ez egy annyira más mozi, hogy vannak vállalatok, ahol ezt már értik a IT vezetők, vagy a felvételi felelős vezetők, ez mérnök piacra is igaz. Vannak, ahol meg még nem. Ahol nem értik, ott az versenyhátrány lesz. És ott szenved az a recruitment. Tehát, hogy tehetetlenek.
Oda csatlakoznék még vissza, amit említettél, hogy milyen képességek kellenek a recruitmentben, és 2 dolgot említettél, ami nem egy személyiségben van meg. Tehát említetted, hogy az adatokban való keresés az inkább egy introvertáltabb, elemzőbb, hátterű profilú embert igényel, míg a kapcsolattartás, a kommunikáció pedig egy extrovertált, kommunikatívabb, szélszes attitűdű embert. Mi nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy mivel ez 2 különböző személyiség, és ugye a folyamatban egyik a másik után jön, hogyha olyan mondjuk úgy introvertált kollégával kezdünk el juniorként dolgozni, aki fejlődik és tesz szert egyre nagyobb tapasztalatra, és mondjuk a kutató munkából recruiterré válik, egyszerűen megbukik, lemorzsolódik akkor, amikor neki már kommunikálni kell a jelöltekkel, mert hogy azon a ponton egyre inkább egy call center-es mentalitású, jó kommunikáló és a darálót bíró személyiségtípusra van szükség, és ekkor látjuk azt, hogy akkor a vállalati oldalra visszaülnek, elmennek HR business partnernek, vagy teljesen szakmát változtatnak. Most legutóbb volt néhány ilyen élményünk a saját cégben is, ahol a fiatal gyöngyszemek közül azt láttuk, hogy a munka bizonyos jellege tetszett, de egy bizonyos jellege meg sokká vált és lemorzsoló hatásúvá vált, úgyhogy ez szerintem egy érdekes kihívás házon belül, hogy hogyan lehet mind a 2 személyiségtípust jól megtartani, hogy házon belül tudjanak maradni.
Hát szerintem ez a szakma drámája. Tehát, hogy jelen pillanatban a HR-ben van egy olyan hit, és van egy olyan trend, hogy valójában a HR szakmában a recruitmenten keresztül a legkönnyebb bekerülni. Tehát, hogy ez valamiért ez megy. Nyilván azért, mert az egész HR szakmán belül elsősorban a recruitment pozíciók vannak a legdandárjában nyitott pozícióként, és HR business partnerré akarnak válni, tehát rengeteg HR-es képzés van ma Magyarországon, de a HR-es képzések nem recruitment képzések, és a HR képzésekre, amilyen ott például túlkínálat van a képzésben, nem úgy, mint informatikában vagy mérnökben, tehát nincs annyi pozíció, mint ahány ember évről évre végez, minden egyetemnek van már HR képzése valamilyen formában, és ezek az emberek arra kényszerülnek, hogy a recruitmenten keresztül lehet bejutni. A recruitment az tényleg egy kritikus üzleti faktorrá vált, sokkal inkább, mint a HR business partner szakma, és ebből a fakadóan egyébként a recruitment ki is kezd válni a HR-ből, mint különálló egység a szervezeti struktúrában is, és ezek az emberek elsősorban először ügynökségekhez mennek el. Az ügynökségek, azok a juniorokat kitapossák a lelküket sok tekintetben, én azt gondolom, tehát, hogy így valamilyen jellegű képzést adva, széthajtva őket, hív föl még egy jelöltet, kutassál még adatbázist, és tényleg a valamilyen formában bizonyos szegmenssel szinte megutáltatják a szakmát. Tehát, hogy ne felejtsük már el, hogy miről szól a szakmánk. Tehát, hogy embereknek találunk új karrierutat, embereket helyezünk el állásba. Szerintem ennek van egy szépsége. Tehát, hogy szerintem ez egy...
Ez egy nemes lelkű küldetés, bármennyire is ez elsikkad a darálóban.
Ez eltűnt a darálóban kicsit, de hogy szerintem ez egy jó dolog, amikor találsz valakit, aki megtalálja az útját, és egy új karriert indít el, egy új életet kezdesz el. Az, hogy hol töltöm az időmet, mindegy, hogy ez most virtuálisan, de hogy mivel töltöm az napjaimat munkával, az meghatározza az életünket és a karrierünket, és ez számít. És ezek az emberek ezt teljesen nem élik meg, hanem azt élik meg, hogy ütik őket, hogy egyébként kutassál már föl még több jelöltet, LinkedInből, Professionből, bármilyen más adatbázisból, és, vagy a miénkből, és akkor utána meg hívogast föl, és ezek az emberek elkopnak a szervezetből, és nagyon sokan elfordulnak a toborzási szakmától is. Ez még HR-berkekben is egy kicsit lenézett cucc, tehát szerintem érdemtelenül nincs megbecsülve az a munka, amit a recruiter szakma végez, mert nélkülünk egyébként, hogyha nem hajtjuk fel az embereket, és nem hozzuk be az embereket, akkor ugrálhat a biznisz, és hirtelen a HR biznisz partner is simogathatja sokféleképpen az embert, ha van kit. És jelen pillanatban nincs. És egyre a HR business partner pedig azzal szemben most arra, hogy neki a legnagyobb mumusa a fluktuáció, tehát neki meg ott kell valahogy helytállnia, és most már ő is érzi, hogy mekkora a fájdalom a munkaerőpiacon. Tehát, hogy itt szerintem méltatlanul nincs megbecsülve a recruitment szakma. Azok az emberek, akik a adatbányászatban, jelölt felkutatásban megtalálták magukat, azok azt gondolom, hogy elképesztő módon ki tudnak emelkedni és fel tudnak értékelődni, mert hogy lesz networkjük, te értik azt, hogy hogyan kell jelöltet megkeresni, ugye ez a sourcing buborék a recruitmenten belül is, de azok az emberek, akik egyébként meg tudják szólítani a jelöltet. Nem, a social talentben van egy olyan missionünk, hogy craft of the candidate management. Már eleve ez az elnevezés is sokat elmond, hogy tényleg simogatjuk, tologatjuk, meghallgatjuk, pszichológusként jelenünk meg, ezer módon segítjük azt a jelöltet abban, hogy segítsük a döntéséhez, és esetleg váltson, vagy hogy a megfelelő állást vállalja. Úgyhogy szerintem van változás jövőre. Van milyen foglalkozni.
Sok témáról beszéltünk, learning and development, külföldi munkaerő szerepe a különböző iparágakban, 50 pluszos munkaerő szegmens esélyei, akár az IT-ban, akár más területen, a hölgyek szerepe. Picit így a beszélgetésünk vége felé egy ilyen záró kérdésként azt kérdezném tőled, hogy magában recruitment iparágban mit vársz, milyen változások várhatók, akár recruitment cégek megszűnése, felemelkedése, bármilyen trend, ami szerinted a 2022-t meghatározza majd, mi a te véleményed?
Amennyiben nincs egy gazdasági válság, ami hat a magyar munkaerőpiacra is, akkor ezek a trendek tovább fognak erősödni, és éppen az a hullám, ami most van, az csak fokozódni fog. A jelenlegi fájdalom az nem, hogy enyhülni, hanem csak erősödni fog ez a 1700 milliárd beruházás, ez csak feszíteni fogja a magyar munkaerőpiacot még tovább. A jelöltek által vezérelt piac, ez továbbra is az csak velünk lesz. Aki a fluktuációt tudja csökkenteni, az győzelemre hivatott, vagy legalábbis előrébb lesz, mint a többiek. A recruiter szakmának fejlesztenie kell magát, én azt gondolom, skillek tekintetében egyértelmű, hogy ezeknek a kihívásoknak megfeleljen. Nyilván a jelölt felkutatás, de leginkább a jelölt menedzsment és a jelöltek meggyőzése a kérdés. És szerintem ezt a recruitment egy csapat sport, és a felvételé felelős vezetők nélkül egyszerűen nem megnyerhető a csata. De nélkülük csak elbukni lehet, és azt gondolom, hogy ezt az üzlettel ezt meg kell értetni, ez biztos, hogy egy nagyon komoly feladatunk. És hát technológia. Tehát, hogy én szerintem nagyon kevés vállalat foglalkozik elően tudatosan azzal, hogy hogyan épít adatbázist, hogyan menedzseli a workflow-ját, mennyire jó ATS-ek van. Az ATS-ek piaca az forrong, nagyon sok cég cseréli le ezt a dolgot, és itt felejtsük el a mesterséges intelligenciát, tehát hogy így hogyan tudok egy perc alatt jelentkezni regisztráció nélkül, majd utána abban az adatbázisban a recruiter hogyan tud jól keresni a megfelelő Boolean Search operátorokkal, azt hogyan tudja használni nagyon könnyen a hiring manager, és ezt az egész a funnelt hogyan tudom az első klikkeléstől a felvételig végig trekkelni, hogy értsem, hogy hol kell elköntenem a véges összegű pénzemet, ami rendelkezésre áll. A közvetítő cégek pedig szenvednek szerintem, a margin az idei évben nagyon sok cégnél kezd eltűnni, megugrottak a létszámok, irtózatosan emelkedik a bértömegük a rekrútereknek, a vállalatok viszik el az embereket, egyéves tapasztalattal már senior rekrútere lehet valaki, aki az ügynökségből átkerült vállalati oldalra, ami mutatja a piac keresletét, és szerintem egyre inkább felértékelődik az, hogy milyen skillű embereket veszünk fel rekrútereknek. Ez tényleg egyszer olyan emberek kellenek, akik hajlandó komputerben, adatbázisban kutatni, a másik, ahogy mondtad, egy akár jó verbális készséggel, rádumáló képességgel bíró tudású emberek kellenek, és ez nem a HR kompetencia klasszikusan, tehát ezek nem azok az emberek, akik a főiskolákon, egyetemeken képzünk most HR-esnek, ők nem erre tanulnak, és nem ez a vágyuk. Ergo nekünk másonnan kell megtalálnunk ezeket az embereket, akik a jövő rekrúterei lesznek.
Köszönöm szépen, Gábor, a mai beszélgetés, rengeteg témát érintettünk, hálás vagyok, hogy ezekbe ilyen mélyen bele tudtunk menni. Köszönöm a hallgatóinknak is a figyelmet, hogyha tetszett és van véleményetek, akkor a felvagyvevekukac.idbc.hu e-mail címre küldjétek el, hogy mi volt az. Továbbra is várjuk a témajavaslataitokat, és azt gondolom, hogy rengeteg izgalmas új vendéggel fogunk készülni meg a jövő évben is, 2022-ben. Köszönöm még egyszer a figyelmeteket, sziasztok! Szia Gábor!
Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!